1974. október 14-e. Evangelizáció második estéje.
Ma este is mondok még néhány bevezető szót, mielőtt az ige hirdetést elmondanám. Ezúttal az erő és az erőtelenség kérdése kerül majd a figyelmünk középpontjába. Még egyszer idézem vezérigénket a Római Levél 8. fejezetéből. A lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Drága ígéret, ami egész sorozatunkra szóló vezérigény. A lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Tehát most az erő és erőtelenség kérdése foglalkoztat. Két fő kérdés kerül elő az ige hirdetésben. Az egyik az, hogy milyen minősége van ennek az isteni erőhatásnak, a másik pedig az, hogy miként részesedhetünk, mi módon részesedhetünk ebben az isteni erőhatásban. Testvéreim, nagyon szeretném, hogyha a bibliai gondolkodásnak az atmoszférája ölelné magába a mi emberi gondolatainkat. Ezért most még néhány igét olvasok. Egyszerűen csak felolvasok igéket az isteni erőhatás témaköréből. Hallgassuk figyelmesen ezeket az igéket. Kicsi választék ez az óriási gazdagságból, de talán egy kicsit idehozza közénk a bibliai gondolkozás légkörét ez a néhány idézet. Először Mózes 5. könyvének a 8. fejezetéből idézett. Vigyázz magadra, hogy el ne felejtkezzél az Úrról, a te Istenedről, meg nem tartvál az ő parancsolatait. Mikor eszel és jól lakol, és szép házakat építesz, és lakozol azokban, föl ne fuvalkodjék akkor a te szíved, és el ne feledkezzél az Úrról, a te Istenedről, aki kihozott téged Egyiptom földéből, a szolgaságnak házából. És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem-e gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére. Később egy háborús jelenet, túlerő támadja meg Izraelt, és tehetetlenül néz sorsa elébe a nép. Ekkor ezt olvassuk, Krónikák könyve, 2. könyv, 20. fejezet. Ó, mi Istenünk, nincsen mi bennünk erő, e nagy sokasággal szemben, mely ellenünk jön. Nem tudjuk, mit cselekedjünk, hanem csak tereád néznek a mi szemeink. És a judabeliek mindnyájan állnak vala az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal egyetemben. Akkor Jaháziélre szállott az Úrnak lelke a gyülekezet közepette, és mondta: mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te, Jozafát király, halljátok meg szómat. Így szól az Úr néktek: ne féljetek, és ne rettegjetek-e nagy sokaság miatt, mert nem ti harcoltok velük, hanem az Isten. Holnap szálljatok szembe velük, nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek és ne rettegjetek, holnap menjetek ellenük, mert az Úr veletek lesz. A Zsoltárok könyvéből egy idézet, 84. Zsoltár. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a síralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Egy prófétai szó Ézsaiás könyve 40. fejezetéből. Isten erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Átlapozunk az új szövetségre, Jézus Krisztus ügyére. A Lukács evangélium a 4. és 6. fejezetéből olvasok egy-egy verset. Jézus pedig visszatért a pusztából a léleknek erejével Galileába, és híre ment néki az egész környéken. És az egész sokaság igyekezett vala őt érinteni, mert erő származott belőle, és mindeneket meggyógyított. Később Pál apostol vallomása a 2. korintusi levélben, hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért 3-szor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondá nékem, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Gyönyörködöm az erőtelenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Ugyancsak Pál apostol vallja a Filippi levélben, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Áldjon meg Isten, hogy ebben az atmoszférában hallgassuk majd az igehirdetést. Kedves testvéreim, minden ember szeretne erős lenni. És minden embernek van valami sajátos elgondolása arról, hogy mi az erő, és hogyan lehetünk erősek. Sőt, az az érdekes, hogy a népeknek együttesen is van valami sajátos, rájuk jellemző elgondolásuk az erős férfiről. Minden népnek az emlékezetében él egy régi világból való erős férfi. Annak a történetét aztán adják nemzedékről nemzedékre, és ez meghatározza annak a népnek a gondolkodását az erős emberről. Nekünk van Toldi Miklósunk, a németeknek van Siegfriedjük, a hinduknak van Gilgamesük, a görögöknek volt Heraklészük, akit aztán a latinok Herkulesként tiszteltek tovább. A zsidóknak volt Sámsonjuk, a nagy erejű, és így tovább. Minden népnek volt egy nagy erejű embere. Érdemes ezeket összehasonlítani. Most én a lényeges összehasonlítást szeretném elvégezni. Tudjuk, az összes többit jelképesen egybe lehet foglalni mondjuk Herkules személyébe, és vele szemben ott van a Biblia nagy erejű embere, Sámson. Mit látunk, ha Herkulest és Sámsont hasonlítjuk össze? Ha a dolgok lényegére tekintünk, azt látjuk, hogy Herkules ön erejéből erős, annyira erős, dicsőségesen, mindig győzelmesen, annyira erős, hogy ha kell, istenekkel mérkőzik, oroszlán tép szét, mérges kígyót folyt meg, bikát öl meg, mindig győzelmes, de a saját erejéből. Ezzel szemben Sámson egy más koncepciót képvisel, egy más modell, embermodell áll elénk Sámsonban, erős Isten által. Addig erős, amíg Isten ereje benne van. Ha elveszíti az isteni erőt, senkivé semmivé lesz. Sámson nem dicsőségesen erős, és nem bebiztosítottan erős, más módon erős, mint Herkules. Évezredesek ezek a modellek, amikben gondolkoznak a népek. Herkules és Sámson óta 3-4 ezer esztendő telt el, de testvéreim, ma is itt van közöttünk ez a két elgondolás az erős emberről, és Ma este először is azért állok itt előttetek, hogy mondjam meg néktek, hogy egyszer egy életre szóló döntést kell hozni arra nézve, hogy melyik koncepciót fogadom el magamra nézve. A modern világban is él a Herkules elképzelés, az erős ember, egy kicsit kiszélesedett úgy, hogy az egyén és a társadalom, ha együtt az egyén és a társadalom összeteszi az erejét, legyőzhetetlen isteneket, démonokat, életet, halált, minden hatalma alá tud hajtani. A Herkules egyén és a Herkules társadalom az önmagában erős ember. Ez az egyik elgondolás. És ezzel szemben van egy másik elgondolás, a Bibliának a gondolata, amelyik arról beszél, hogy Isten által erős az ember. Istenben, Isten segítségével, nem csak kenyérrel él az ember, hanem azokkal a mennyei hatásokkal, amiket így összegez ott az ige, hogy az Isten beszédével, nem csak kenyérrel, hanem azokkal az igékkel, azokkal a szellemi érintésekkel, hatásokkal. Az ember ereje e bibliai koncepció szerint abban van, hogy veszi ezeket a szellemi hatásokat. Íme itt van a modern emberisége döntés előtt, és emberiség túlnyomó többsége úgy döntött, hogy a Herkules útján fog járni. A Prométheus útján, a Sziszifusz útján, a nagy mitikus hősök, erős emberek útján fog járni. És valóban Herkules csodálatos győzelmeket vív ki, de nem érzitek, testek, hogy valami baj van ezzel az erővel, ezzel a herkulesi erővel. Ahogyan az ember erős lett, itt valami hiányzik, valami baj van, és jaj, ha ezen az úton megyünk tovább, elég erős lesz Herkules arra, hogy magára döntse a világot. Elég erős lesz, hogy elpusztítsa önmagát. Itt valami hiányzik, valami kell, és ezt a hiányt, ezt mondja el az evangélium szava, ezt akarom ma este elmondani ti néktek, testvéreim, a Sámson modell. Amelyiknek a lényege tehát az, hogy Isten által erős. Sámsonnak van valami titka, amit nem szabad könnyelműen oda dobni az embereknek. Persze ez a Sámson történet, ne felejtsük el, 3000 éves történet. Annak a kornak a nyelvén, félig meddig a mesének, a mítosznak a nyelvén mondja el. De ha kihámozzuk a lényeget, akkor kitűnik, hogy így mondom most modern nyelven, ennek a Sámsonnak volt egy bizonyos identitása, egy bizonyos önmagában valóság, egy bizonyos önazonossága, és ehhez az önazonosságához hozzátartozott az Istennek szentelt volta, és milyen megrendíti, amikor a gyöngyeit a disznók elé dobja, amikor ezt az identitását elárulja, elveszti az erejét. Ismerjük ezt a jeletet, hadd olvassam el a Bírák könyvéből legalább azt a néhány mondatot, amiben a lényeg megszólal, ismerjük Sámson és Delila történetét. Delila gyötri, kínozza, hogy mondd el a te titkodat. Mondanék ki, Delila, miképpen mondhatod, szeretlek téged, ha szíved nincs én velem. Immár 3 ízben szedtél rá engem, és nem mondtad meg, hogy miben van a te nagy erőd. Mikor aztán őt minden nap zaklatta szavaival, és gyötörte őt, halálosan belefáradt a lelke, és kitárta előtte egész szívét, és mondané ki, Istennek szentelt vagyok, anyám méhétől fogva. Ha megnyírattatom, eltávozik tőlem az én erőm, és megerőtelenedem, és olyan leszek, mint akármely ember. Döbbenetes ez a néhány szó, testvéreim. Bizony nem ígérhetek senkinek többet, aki az Isten erejével akar töltekezni. Csodálatos lehetőség az isteni erő. Csodálatos identitásra juthatunk el, egy csodálatos teljes azonosságra, amiben az isteni erőhatások is benne vannak. De hogyha ezt a mi igaz embervoltunkat, ezt az identitásunkat könnyelműen odadobjuk az embereknek, eltávozik az Isten ereje, és olyan leszünk, mint akármely másik ember. Ilyen döbbenetes, amikor Sámson a nagy erejű olyanná lesz, mint akárki más ember. Kiszúrhatják a szemét, rabszolga munkára, taposó malomba beállíthatják. Sámson a nagy erejű olyanná lesz, mint akárki más. Nos, testvéreim, itt van két koncepció, és ismét mondom, dönteni kell. Bár csak megáldana Isten, hogy ebben a percben, ebben az órában határozott döntést hozná. Lehet így dönteni, hogy nekem elég a herkulesi eszmény, én kocogni fogok, én lélegzeni, joga gyakorlatokat végzek, megnézem, hogy mit eszem, hogyan mozgok, lapozok, fürdök, úszok, mindenfélét csinálok, hogy herkules legyek. Döntsél úgy, ha kell, hogy én herkules, nekem elég a kocogás, a lélegzés. Vagy pedig dönts úgy, hogy dehogy elég. Én szívesen kocogok, mindenfélét csinálok, de ettől még nem leszek ember. Ettől még nem leszek erős. Döntsél úgy, hogy nekem az a másik, az a bibliai modell az, amit elfogadok. Az én identitásom egy nyitott identitás, nem egy zárt, e világból való. Én plusz a társadalom, a matéria plusz én, matéria plusz társadalom plusz én, és kész. Az ember isteni mi volt a szerint nyitott, antennája van, valamit fogni kell, vagy egy konnektora van, valahova be kell dugaszolni, ahol isteni erők áramlanak. Én hirdetem néked, testvérem, hogy ez az igazság, ez a teljesebb igazság. Ez a Bibliának a bolondsága, ez a Bibliának az igazsága. Ez a tanítás, hogy a mi identitásunk teljessége Istenben van. És ha ezt eláruljuk, erőtelenek leszünk, és szánalmas vergődés, botladozás az életünk. Döntsd el ma este, testvér, hogy Herkules vagy Sámson. A mindig győzelmes, dicsőséges Herkules, vagy a nyomorult Sámson, akinek a titka Istenben van. Aki lehetne hűséges Istenhez, és akkor erős, elhagyja Istenét, és akkor szánalmas emberré lesz. Döntenünk kell, hogy melyik emberkép foglalkoztat, melyiket tesszük a magunkévá. De ha aztán elfogadtuk Sámsont, akkor innen tovább kell ám mennünk, mert ez valóban a kijelentésnek a hajnal hasadtatáján hangzott, ez a Sámsoni igazság. Onnan aztán hosszú évszázadokon át a kijelentés elérkezett Jézus Krisztushoz. Az igazán erős ember, az Isten erős embere, a názáreti Jézus. És ahogy az emberiségnek végig kellett járni az útat a sámsoni elgondolástól a Jézus Krisztusig, nekünk is végig kell járnunk ezt a szellemi zarándok útat. Sámsonban is az erő, az isteni erő megjelenik, de onnan bizony hosszú út vezet odáig, hogy az erőt úgy értelmezzük, ahogy Jézus Krisztusban. Hitünk szerint a végső tisztaságban, utolérhetetlen, szép, isteni, fénylő ragyogásban megjelent. Jézus elment a pusztába, csöndbe volt, böjtölt, imádkozott, és ott megtöltekezett a szellem hatalmával. És ez az egyszerű názáreti ember, a szellem hatalmával töltekezve visszatért, és elkezdett szolgálni az embereknek. Híre futott, és jöttek, és akarták legalább csak érinteni, mert erő származott belőle. Testvéreim, itt meg kell állnunk, mert Jézusban ütközött sokféle gondolat, és megütközött sokféle gondolat. Itt röviden utalok arra a bizonyos messiási problémára, ami olyan élessé vált Jézus személyében, és amiben végül is elmarasztalták őt, és keresztre szögezték. Őnek is volt egy gondolata a messiásról, az erős messiásról, és a népnek is volt egy gondolata a messiásról, az erős messiásról. Tulajdonképpen a messiás gondolatnak a dinamikája volt a nagy ütközőpont. Hát azt követelték tőle, hogy erős messiás legyen, győzelmes hadvezér, vér, bosszú, ítélet, ragyogás, dicsőség. Ezek vették körül a nép messiás gondolatát, az erőnek valamiféle koncepciója jelent meg, és ő benne más volt a messiási gondolat. Ő benne egy egészen magasrendű gondolat, az isteni gondolat jelent meg. Az igazi erő a szeretetnek a hatalma. A szenvedő szeretetnek, a másikért hűségesen, álhatatosan szolgáló szeretetnek a hatalma. Ez jelent meg ő benne, és ezen ütköztek meg a kebelbéri tanítványai, éppen úgy, mint farizeusok vagy a nép fanatikus messiás várói, nem tudták föladni az ő elgondolásukat az erőről. És nagyon érdekes, hogy az evangelistát is próbálják följegyezni, hogy itt nagy erő, Jézusban a nagy erő megmutatkozott. Az ember érzi, hogy még az evangelisták is igézete alatt vannak a régi erő koncepciónak. Szinte a legnagyszerűbb jelenetnek tüntetik föl, amikor rá kiállt Jézus a viharos tengerre, és a hullámok elcsöndesednek, rá kiállt a szélre, és elcsöndesedik a vihar. Innen látni, milyen erő volt Jézusban. Megvallom nektek, hogy engem nem nyűgöz le annyira ez a jelenet, mint az a másik, amiben hitem szerint az igazi, az isteni erő megmutatkozott. Az én hitem, ige tanulmányaim szerint a legcsodálatosabb erő megnyilvánulás az volt, amikor a kereszten azt mondotta Jézus, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekeztek. Kicsit gondoljunk bele ebbe a jelenetbe, tesszük, nem érezzük, hogy itt valami félelmetes, valami lenyűgöző erő szólal meg. Verik a testébe a szögeket, irtózatos lehetett az a fizikai fájdalom, és ő onnét, ugye, hogy letették a földre, a keresztet ráfektették, és úgy verték szögeket, onnan, ahogy kitárt karokkal, vérző sebekkel föltekint, és látja ezeket a katonákat, a szívébe megmozdul valami, és azt mondja, Istenem, Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekeztek. Ha nem érzel ebbe valami erőt, testvér, akkor sajnos hiába beszélek néked, mert akkor olyan végzetesen amaz erőnek az igézete alatt vagy, amelyik gyilkolni tud, amelyik agresszív, amelyik letapossa a másikat. Hitem szerint Isten ezt a vadállati emberiséget, amelyik sokkal közelebb van az állathoz, mint az Istenhez, ezt az emberiséget évezredeknek a csöndes, hűséges pásztorolásával vezeti valami másfajta erő felé. Nagyon érdemes lenne Teilhard de Chardinnek a kategóriáit végigbeszélgetni, amikor az isteni szellem teremtett, az a materializáció, amikor megjelent az élet, ez a titokzatos többlet, az a vivifikáció, amikor az élet rendjében megjelent az ember, az a hominizáció, aztán amikor kezd emberré lenni az ember, az a humanizáció, és amikor majd ez az lassan-lassan, de tényleg évezredek lassúságába emberré váló ember a céljához érkezik, akkor lesz a krisztianizáció, amikor majd az omega ponthoz érkezik a történelmek csodálatos, gigantikus látomás. Hát valóban így van az emberiség, és az erő koncepciók is ebben a gigantikus változásban és látomásban valahol vannak. És ugye kezdjük látni azt, hogy tényleg állatközelbe vagyunk, de még mindig azt számít embernek, aki letapossa a másikat, és az az ember, aki érvényesíti az akaratát. De azért lassan az emberiség kezd különbséget tenni démoni erő és mennyei erő között. A démoni erő gyilkol, vért ont, könyörtelen, bosszút áll. A mennyei erő megbocsát, hosszú tűrő, nem keresi a maga hasznát, a másikat szereti, segíti. Jézus Krisztusban ez az isteni erő, és hitünk szerint ez az egyedül győzelmes erő jelent meg. Itt van az evangéliumnak a nagy paradoxon, hogy azt mondja, hogy a démoni erő pusztulása van ítélve. Most még gyilkol, tombol, de elerőtlenül a szelidek öröklik a földet, mondja Jézus, boldogok a szelidek. Itt van az evangéliumnak a sok-sok bolondsága, de testvéreim, a Szentlélek Isten itt tesz jelt a szívünkre, itt eleveníti meg az ige igazságát, és kérdezem, hogy nyitva van-e a szíved ezekre a látomásokra, ezekre a bibliai távlatokra. Jézus Krisztusban jelent meg az erő, amikor például ezt mondotta, hogy Atyám, bocsáss meg, nem tudják, mit cselekesznek. Ha ezekben a látomásokban van valami igazság, testvéreim, akkor így kell szövegeznünk a dolgot, a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Hát mi a mi erőtelenségünk? Hát ez az állatközelség, ez az Istentől való távolság. A mi igazi erőtelenség az, hogy nem tudunk emberré válni. A vadállati ösztönök újra meg újra elhatalmasodnak, a vér elborítja az agyunkat, kiabálunk és csapkodunk és bosszút állunk és kárörvendezők vagyunk. És ezeket a hatásokat talán még erőnek is gondoljuk, pedig ez éppen a mi erőtelenségünk. Az a mi erőtelenségünk, hogy nem tudunk emberré lenni, nem tudunk tűrni, megbocsátani, keresztet hordozni, szeretni. Ez, szeretteim, az Isten szava, és ez az a minőség, ahogyan kapjuk az erőt. Mondottam, az első problémánk az, hogy milyen minőségben ígéri Isten az erőt. Hát ilyen minőségben, amire erőtelenek vagyunk, arra segít minket Isten szelleme. Segít arra, hogy tűrjünk. Segít arra, hogy megbékéljünk a sorsunkkal, megbékéljünk az ellenségeinkkel, hogy munkáljuk a beteljesedést, hogy egy kicsit előbbre mozdítsuk a világot az omega pont felé, a krisztianizáció felé, akkor, amikor még tombolnak a démoni erők. Ez az isteni szeretetnek a minősége. Amikor Pál azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, ez a ra-re-rag, ez azért mégiscsak korlátolt értelmi, az, hogy mindenre, azt jelenti, hogy minden jóra van erőm a Krisztusban. Mindenre, a megbocsátásra, a tűrésre, az áldozatra, de nincs úgy, hogy van erőm az odaütésre. Krisztus ad erőt az odaütésre, arra nem ad erőt. Amikor ezt mondjuk, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, akkor ezt a vonalat kell meglátni, hogy a humanizáció felé, vagy a krisztianizáció felé menetemben mindenféle segítséget megkapok a lélektől. Na, térjünk át a másik kérdésre, hogy mi módon lehet részesedni ebben az erőben, a Jézus Krisztus erejében, ebben a mennyei erőben, röviden szólva a szeretet hatalmában. Hogyan lehet részesedni ebben? Hát ez a két ige elég a legfontosabb igazságoknak a fölmutatásához, amit már hallottunk az imént. Az egyik az, hogy az én erőm erőtelenségben végeztetik el. Ennek az isteni erőnek a vétele ehhez a feltételhez van kötve, ha már itt feltételről szólunk, az erőtelen lesz erős. Az üres edényt tölti meg Isten. Üres edényé kell lenni, és ez sok mindent jelent. Ez azt jelenti, hogy valami látomást kell kapni az erőről, ami nincs. Ami van valahol az Isten szívében, a Jézus Krisztusban, nekem nincs. Átélni azt, hogy ez így, ahogy az én edényem tele van vérrel, indulattal, haraggal, haragtartással, sértődéssel, mocskos edény, mocskos tartalommal, kiönteni ezt a tartalmat, ez semmi, nem így akarok élni. Isten, add nékem a Jézus Krisztust. Az én erőm erőtelenségbe végeztetik el. Először át kell élni az erőtelenségünket, az ürességünket. Így fogalmaztam magamban, hogy szomjas üresség. Mert van olyan cinikus üresség, hogy ne, hát én nem tudok, nem is akarok, minek ilyen nagy dolgokban hányni, vetni magamat, hogy megbocsátani, dehogy is, aki amit érdemel. Van olyan üresség, ami nem szomjas üresség. A szomjas ürességnek van ígérete, amikor az ember átéli, hogy az isteni valóság mennyire hiányzik az edényemből, és megjelenik ez a rimánkodás, hogy Istenem, töltsd a te isteni valóságodat az én idegrendszeremnek, gondolkodásomnak, akarásomnak az edényébe. Ez az egyik, hogyan lehet a lélek erejében részesedni. Az Isten ereje erőtlenségben végeztetik el. Éppen Sámson történetében van egy nagyon kedves jelenet, most nincs időnk részletezni, csak röviden utalok rá. A fiatal Sámson egyszer megy, elcsatangol a szüleitől, mindenféle bozótokba jön, megy, keresgél, és egyszer csak egy fiatal oroszlán fölordít és ráront Sámsonra. És a Biblia szerint akkor fogja, megragadja a fiatal oroszlánt, és úgy tépi szét, mint egy kecskegödőjét, és hozzáteszi a Biblia, hogy pedig semmi nem volt a kezében. Számomra ez évek óta hatalmas üzenet, pedig semmi nem volt. Meg gondoljuk el, hogyha egy jó erős fütykös van a kezébe, akkor két kézre fogja, abba bizakodik, és akkor a fütykössel az oroszlán ellen. De mivel semmi nem volt a kezében, Isten légy irgalma, segíts, és akkor vett az Isten hatalmát. Van ilyen titka a lélek erőnek, hogy ha fütykösök vannak a kezünkben, különféle biztosítékok, fegyverek, betétkönyvek, vagy diplomák, vagy valamiféle jogosítványok, erők, ha ilyen fütykösökkel hadonászunk, és azzal vagdalkozunk, ne csodálkozunk, hogy nélkülözni fogjuk az Isten erejét. Amikor egyszer átéljük, hogy egy nehéz helyzetbe kök, és semmi nincs, se a fejembe, se a kezembe, se a hátterembe, semmi nincs, akkor átélhetem azt, hogy széttépem az oroszlánt, és olyan erőt kapok Istentől. Tehát a lélek megnyerésének az első feltétele az, hogy pedig semmi nem volt a kezébe. Erőtlenségben végeztetik el az Isten ereje. A másik szabály pedig azt testvéreim, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Itt nyomatékosan szeretnék hangsúlyt tenni erre, hogy a Krisztusban. Ezt akiknek van fülük a hallása, tudják, hogy az egyik modern ilyen vallásos mozgalommal való szembeállásban mondom, édes testvéreimnek tekintek minden pünkösdistát. De azt mondom, hogy el kell mondanunk ezt az igazságot, hogy a Szentlélek a Krisztus szent szelleme, a Krisztus szelleme. Nem úgy van, hogy Jézus Krisztus most már félretetjük, és gyerünk a Szentlélekre koncentrálni, és extatikus lélek élményeket átélni. Hiszem azt, testvérem, hogy a kereszténység egészséges fejlődése valóban lélek áldásokon átvezet, csak azt ne felejtsük el, hogy ezek a lélek áldások Krisztus lelkének az áldásai. Mindenre van erőm a Krisztusban. Szent lelket Krisztusban lehet venni, Krisztushoz fordulni, ő vele töltekezni, az ő szellemét venni. Most elmondok egy egyszerű történetet, ezt is határozottan a pünkösdi testvéreimmel való beszélgetés jegyében. Egy történetet, ami világi történet, nem vallásos, de ha van fülünk, szívünk, az értése, drága igazságot értünk meg belőle. Egy magyar írónak, Szabó Dezsőnek van egy nagyon kedves novellája, az a címe Futó Márton ereje. Arról van szó ebben a kis novellában, hogy egy ilyen októberi, novemberi esős, sáros, hideg estén, alkonyat után egyik faluból megy át egy toprongyos senki ember, a másik faluba esik az eső, elfárad, leül az egyik kőre, és ott akar megdermedni, megfagyni, nincs már ereje, hogy bemenjen a faluba. Nincs családja, hajléka, pénze, gyereke, felesége, senki, minek élni, ott akar meghalni. És várja, hogy megvegye az Isten hidege. És ahogy ott dermed és hal, megy a halál felé, egyszer csak gyerek sírásíti meg a fülét. Fölfigyel, hát látja, hogy egy kislány captat egy ormótlan nagy bakancsban a sárba, visz egy kis zacskó, kis zsákocska babot, vagy ahogy kiderül majd később, hazafelé sír, sír a kislány, erre fölfigyel Futó Márta, hogy mi van veled, kislányom. Hát a nagymamánál voltam a tanyán, és mennék haza az esőbe, fázom, eláztam, alig tudok már menni. Na gyere, kislányom, föl kell Futó Márton. Megfogja a kezét, na gyere velem, majd én besegítelek a faluba. Mennek egy pár száz métert, azt mondja kis, jaj, nem bírom már ezt a kis zsák babot, nem bírom már. Na, add ide, hón alá veszi Futó Márta, másik ide fogja a lány, mennek tovább. Néhány száz métert, nem tudok már menni, összeesek. Na gyere, ülj a nyakamba, mondja Futó Márton, fölveszi a nyakába a kislányt, hón alá babos zsákot, és valami különös melegség öntél a szívét, megy, 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 és mire a falu közelébe érnek, énekel, dalolva, fütyörésze, viszi és adját a kislányt a családnak. Futó Márton ereje. Magába roskadva mérlegeli, hogy minek élek, kinek élek, kinek kellek, min van, semmim nincs, meghalni. És akkor egy érintés. Éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, mezítelen voltam, fogoly voltam. Egy érintés, egy szellemi érintés, egy emberi hangon át, hitem szerint isteni érintés. És Futó Márton ereje, ez a mennyei erő. Azért mondtam tudatosan ezt a történetet testvéreim, mert hitem szerint a Szentlélek nincs az egyházhoz kötve, nincs a templomhoz kötve. Legkevésbé van extatikus jelenségekhez kötve. Hiszem azt, hogy Isten szelleme kiömlött el az egész világra. És ahol egy Futó Márton fölkel a kétségbeeséséből, mert lát egy még nyomorultabb embert, és elkezdi segíteni, ott lélek erő áradt. Ott Krisztus történt. És azért él még az emberiség hitem szerint, nem tudom meddig, de még él. És azért él, mert kiöntetett Isten szelleme, és ezekkel a gyilkos démoni erőkkel szemben vannak Futó Mártonok, akik fölállnak és elindulnak a nyomorulttal. Ami pünkösdi testvéreinek ezt a látomást kellene először megszerezni, hogy kiömlött az Isten szelleme, és járja az Isten szelleme tábort a világon, és vannak néki anonim követői, Jézus Krisztus inkognitóban is jár ebben a világban. Ami hallatlan kiváltságunk az, hogy szemtől szembe állhatunk a mi Urunkkal, aki inkognitóban jár, a nyomorultak, a négerek, a hontalanok, a börtönben senyvedők között, a haldoklók között, aki inkognitóban jár, az velünk beszélget, és nekünk adja az ő erejét, és azt mondja, hogy gyermekem, kétségbe esett vagy, üres az életed, senki nem szeret. Hát gyere, fogjunk össze, vedd át az én szeretetemet, annyit adok neked, hogy nem fér el benned, és aztán vedd észre ezeket a nyomorultakat, és segítsd őket. Hitem szerint itt van az isteni erő titka Jézus Krisztusban. Még egyszer mondom, vezér igénket, a lélek is segíti, segítségére van a mi erőtlenségünknek. Elfogadod-e, tese, hogy az igazi erőtlenséged az, hogy nem szereted az embereket. Én nagyon régen elfogadtam már, hogy ha van bennem erőtlenség, ha van bennem szégyelni való erőtlenség, akkor az, hogy nem tudom úgy szeretni a nyomorultat, mint ahogy Jézus Krisztus szereti. A lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. A te igazi meg mindjárt igazi erőtelenség az, hogy nem szeretjük egymást, és az, hogy szent lélek, az, hogy mennyei erő, az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, aki ment a bélpoklosokhoz, a bukott nőkhöz, a bűnösökhöz, a senkikhez, akiket kitaszított a társadalom, és vitte nékik az Isten szeretetét. És amikor az életébe került ez a szeretet, odaadta imádkozva az életét érettük. Az emberiséget terelgeti hitem szerint Isten az évezredek hullámzásában, terelgeti a krisztianizáció felé. Most még ütközik a Krisztus szelleme és a vadállati szellem. De téged megvilágosít Isten, és azt mondja, hogy állj be azok közé, akik a krisztianizáció felé viszik előre az emberiséget. Magadban légy, Krisztusé, aztán árazd a Krisztus magad körül, és ha belehalsz, ez volt a szép élet, az egyetlen értelmes élet, belehalni a szeretetbe. Jézus legalábbis ezt mutatta, és ha valamennyire követjük őt, akkor járunk az isteni erő, a szeretet erejének az útján. Még annyit bocsássatok meg, hogyha az egésznek talán ilyen nehéz, vagy majdnem tragikus hangulata van, hogy nem igaz, nem tragikus ez. Mondani kell ezt az igét, hogy az én igám gyönyörűséges, azt mondja Jézus. Gyönyörűséges. Aki megkóstolt ezt, aki megpróbált ezt, hogy nem odaütök, visszaütök, bosszút állok, hanem imádkozom érte. Aki ezt a lélek fölhatalmazásával, a Jézus Krisztus szeretetének a tágosságával megpróbálta, az azt hiszem vallja velem együtt, hogy gyönyörűséges. Testvérek, ez gyönyörűséges dolog. Ha a végén belehalunk, akkor is gyönyörűséges. Ha szégyeljük magunkat közben újra meg újra, hogy mennyire nélkülözöm ezt a szeretetet, és megkönnyezem esetleg a kemény szívűségemet, akkor is gyönyörűséges. Mert valami isteni átölelt, és valami isteni segít. Gyönyörűséges ez az út, és ez az egyetlen járható út. Ez a lélek útja. A lélek segíti a mi erőtlenségünket. Segít Krisztusivá lenni. Engeded-e, akarod-e? Engedjük és akarjuk, testvérek. Gyertek imádkozzunk.